Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 299. dicséretet. Minden versét énekeljünk. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengerek. Atyánk, köszönjük, hogy kegyelmedből ismét együtt lehetünk ezen az estén. Köszönjük ennek a napnak eseményeit. Köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. És köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk a te színed előtt. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy ebben a csendben is meghalljuk az emberi szón keresztül a te szabadat, a te igédet. Urunk, legyen áldott a te neved azért, hogy embereket bíztál meg arra, hogy a békéltetés szolgálatát végezzék ebben a világban. Köszönjük, hogy ilyen nagyra tartasz bennünket pedig. Annyira átéljük méltatlanságunkat. Annyira átéljük ebben a világban azt, hogy méltatlanok vagyunk a te nevedben szólni, embereket hozzád hívni, rólad bizonyságot tenni. Mert érezzük, Urunk, azt, hogy milyen gyöngék vagyunk, milyen elesettek, milyen törékenyek. Sokszor átéljük azt, hogy ebben a világban a te szabadnak olyan kis értéke van. Urunk, de segíts bennünket, hogy mi értékeljük ezt a szót. És adj vágyat a mi szívünkbe, azután, hogy te megszólíts bennünket, és a te szabad indíts el azt az újat, amit te el akarsz indítani bennünk. Kérünk, bátoríts bennünket egyen-egyenként, és legyen áldott a te neved, Urunk, azért, hogy nem csak elhívsz, hanem el is küldesz, és ebben a küldetésben képviselhetünk téged, segíts bennünket, hogy jól tudjunk képviselni. Jöjj, Szentlélek Isten, légy közöttünk, és áld meg bennünket, hogy értsük a te üzenetedet. Fiad érdeméért hallgass meg, édesatyánk. Amen. Az igét olvasom, testvérek, Lukács evangélium a 16. részéből, a 16. rész 19. versétől a 26. terjedő versekig olvasom, így szól. Lukács 16-19-től. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felmelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy új a hegyét váltsa vízbe, és fűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tártunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzád, hozzátok ne mehessenek se onnan ide, át ne jöhessen senki. Még egyszer olvasom a 25. és 26. verset. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tántok, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek se onnan ide, át ne jöhessen senki. Kedves testvérek, elmondtam azt, hogy milyen gazdag az Isten igéje, hogyha valaki nap mint nap foglalkozik vele, és elcsendesedik az Isten igéje mellett, akkor Isten csodálatosan kinyitja ezt a tárházat, ezt a kincses bányát, és bizony megengedi nekünk embereknek, hogy beletekintsünk az ő országába, az ő dolgaiba. És mindig újabb és újabb dolgot hozhatunk elő, úgyhogy Isten rányítja a mi szemünket, rányítja a gondolatunkat egy-egy üzenetre, és ez az üzenet hangsúlyos lesz számunkra, és meghatározhatja, sőt meg is határozza az életünket. Amikor valaki csak azt mondja, hogy Uram, egy szót szólj, és hallja a te szolgád, nagy dolog. Mert arra a szóra vágyik az emberi szív. Megvallom a testvéreknek, hogy egyszer részt vettem lelkészek részére tartott konferencián, és ezen a konferencián ott ültem 5 napon keresztül, és semmit nem kaptam üzenetként. Utolsó napon már kétségbeesve csöndesedtem el az Úr előtt, és azt mondtam: Uram, itt vagyok. Semmit nem kaptam. Egy ismerős történet volt. Úgy voltam vele, hogy már könyökömön jön ki. És Isten megszólított. És ez a megszólítás úgy volt: Jónás könyvét vettük, és szólt az Úr másodszor is Jónáshoz: kelj fel és menj Ninivébe. És igen, valamikor Isten másodszor is szól, és ugyanazt mondja, mint először. Mi általában szeretnénk valami extrát hallani, valami nagyot hallani, valami egetrengetőt hallani, és ugyanazt mondja szelíden, csendesen. És milyen nagy dolog, hogy Isten ennyire gyöngéd velünk szembe, hogy így lehajol hozzánk, és ugyanazt elismétli: menj el Ninivébe, és kiálts a nagyváros ellen. És szólt az Úr másodszor is. Milyen érdekes, amikor, most egy kicsit elkalandozok, bocsássanak meg a testvérek, amikor Mózes másodszor megkapja Istentől a törvényt. Mózes azt gondolja, hogy Isten valami új törvényt fog adni, hiszen összetörte a törvény táblákat, mert a nép paráználkodott, aranybogyót imádott, mondván azt, hogy ez hozott ki minket Egyiptomból, és Mózes mérgébe oda csapta a 2 kőtáblát, ami összetört, és mikor másodszor is kéri az Úrt, hogy Uram, hát mi lesz ez után? És úgy Isten ugyanazt adja. Ugyan, ezt jelenti, drága testvérem, amikor az ember összeomlik, akkor Isten visszaküldi oda, ahol elszakadt tőle. Menj oda vissza, és onnét indulj. szóltam neked, és amit akkor mondtam, most azt megismétlem. Lehet, hogy az a szó, az a földre hullott, és nem pedig a szívbe jutott, most pedig szívhez szólóan mondja ugyanazt Isten. Maradjunk a történetünknél, a gazdag és a Lázár történeténél, amikor ez a szerencsétlen gazdag ember ott van fönt, vagy ott van a mélyben, és föltekint, látja Lázárt vigasztalódni, és elkezd kiáltani Ábrahámhoz, hogy Ábrahám, küldd el Lázárt, mert gyötrődöm-e lángban. És elmondtam, drága testvérek, tegnap azt, hogy ne azt gondoljuk, hogy ez a pokol azt jelenti, hogy az ember ott ül a katlanba, aztán az ördögök úgy csinálják a meleget, aztán mikor látja, hogy vidámkodik az a szerencsétlen ott bent, akkor nagyobb lángot adnak rá, hogy fájjon neki valami. Nem erről van szó. Ez a láng, ez azt jelenti, az, ami itt is láng az ember szívébe, lelkébe. Azok a bűnök, amit az ember elkövet, ott aztán elkezdi sütni, elkezdi égetni belülről, nagyon keményen, és ott van szüntelen előtte. Amikor bűneink szüntelen előttünk vannak, az nem véletlenül van. Az azért van, mert Isten szeretne velünk mit kezdeni. Szeretné, hogyha mi ezeket oda vinnénk hozzá. Ezért jönnek elő bűnök az életünkben. Tanuljuk meg azt, hogy a lélek szeretné ezt kidobni, de nem tudja, és ezért Isten újra és újra elénk hozza, ránk nehezedik az ő keze, a bűneink miatt nehezedik ránk az ő keze. Dávidot idéztem, a 32. Zsoltárt, amit nagyon szeretek, mert ebben a 32. Zsoltárban elmondja Dávid azt, hogy mindaddig jajgattam, kínlódtam, vergődtem éjjel és nappal, amíg be nem vallottam hamisságomat az Úrnak. És azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Tehát a bűn az teher. Bárhogy is követi el az ember vidáman, vagy titokban, nyíltan, vagy elzárkózva, az igenis teher. És emiatt, a teher miatt kínlódik az ember, és nyög az ember a terhek alatt, és nem tud vele mit kezdeni. A szem a lélek tükre, és a szem is elárulja azt, hogy az ember lelkileg tiszta, megtisztul-e, vagy pedig nem. Zavaros tekintet azt árulja el, hogy ott belül valami zavar van. Tehát ezzel nem szeretnék most foglalkozni, hanem íme ebben a történetben mi is van. Azt mondja Ábrahám ennek az embernek, ennek a gazdag embernek, hogy gondolkozz. Jusson eszedbe. Tehát íme ott is eszébe jut az majd az embernek mindaz, amit itt tett. Tehát nem arról beszél Jézus, hát, hogy ezek el fognak múlni, hanem ott, ahol követi az embert a bűne, az igenis eszébe fog jutni, és gyötörni fogja. Ez az igazi gyötrés, és ez az igazi gyötrődés. Benne van a Szentírásban, Pál apostol beszél erről, a Timóteushoz írt levélben, amikor utolértek engem az én bűneim. Ez a nagy áldás, testvérek, amikor utolérnek a bűneim. Az a baj, amikor nem érnek utol a bűneink. Mert amikor utolérnek a bűneink, azok azért érnek utol, hogy azt le lehet rakni. Azt el lehet intézni. De amikor nem éri utol az embert itt a bűne, akkor majd ott utol fogja érni. Egy házaspár, aki itt Magyarországon nagyon eladósodott, azt elhatározták, hát, hogy ők kimennek Amerikába. Ez még a háború előtt történt. Ki is mentek Amerikába, és bizony kölcsönkértek persze a hajóra, és úgy eltűntek. És gondolták azt, hát, hogy ez a kölcsön nem számít, ezt nem kell visszaadni. Amerikában nagyon jó ment nekik, rövid idő alatt lakást vettek, csipkefüggönyt, ami akkor nagy divat volt, amit itt Magyarországon nem érhettek el, azt rövid idő alatt elérték, és egyszer bekerültek egy gyülekezetbe, és egy evangelizációra. És ott az evangelizáción meghallották az Isten szavát. Az, hogy azt, amit tettek, az bűn. És az ott van az ő életükben. Terheli az ő életüket. Annak ellenére, hogy több tízzer vagy ezer kilométer választja el őket Magyarországtól, igenis teherként nehezedett rá. Volt egy atyafi, akivel találkoztam, aki elmondta azt, hogy tiszteletes úr, én azért mentem ki Amerikába, mert felejteni szerettem volna. És nem tudott semmit se elfelejteni. Minden ott maradt előtte. Az ember viszi magával. Azzal, mert az ember nevet változtat, vagy elmegy egy másik országba, nem jelenti azt, hogy otthon hagyja a dolgokat, otthon hagyja a nyomorúságát, otthon hagyja a hazugságát, a csalását, azt mind viszi magát. És íme azért történik az, hogy a lélek és a lelkiismeret, a lelkiismeret furdalást Isten azért adta, mert van bűn. Pszichológusok között a hitetlen pszichológus azt mondja, ez a baj, hogy van lelkiismeret furdalás. És ezt mind Isten azért helyezte az emberbe, hogy aki nem hallja az Isten igéjét, az a lelkiismeret furdaláson keresztül is érezze meg azt, hogy igenis problémák vannak. És ezek azért jönnek elő, mert ezeket orvosolni kell. És ezeket nem mindegy, hogy az ember hol orvosolja. Testvérek, a legnehezebb bocsánat kérni, valljuk meg őszintén. Nem tudom, a testvérek közül ki az, aki már kér bocsánatot. Én nemrégen kértem bocsánatot egy valakitől, olyan valakitől, aki azt gondoltam, hogy soha nem fogok hozzá menni, és oda kellett mennem, és bocsánatot kellett tőle kérnem. Azért, mert megbántottam, nyilvánosság előtt bántottam meg, és ezért bocsánatot kértem. Testvérek, mit éreztem? Egy fal eltűnt közül. Egy fal. És egy nagy dolog, amikor az ember igenis meg tudja magát alázni, úgy Isten előtt, mint ember. És ha megalázom magam, Isten engedelmességre szólít fel, hogy menj el most oda, és ott intézkedj. Ott kérj bocsánatot. Ott mondd el, hogy te milyen ember vagy. És szégyellem magam. Ma beszélgettem valakivel, aki nagyon nagy beteg, idős valaki, és megkérdeztem tőle, hogy mondja el, hogy milyen, mi van a bűneivel. Mit csinál a bűneivel? Az illető azt mondta, hogy szoktam imádkozni, de hogyan? Hogy Isten bocsássa meg a bűneimet. De nevén is nevezi a bűneit? Azt mondja, nem. Hát kérem, nevén kell nevezni a bűnt. Olyan nincs. Hát a 10 parancsotban is ott van az, hogy ne lopj, ne paráználkodj, ne tégy hamis tanú bizonyságot, kérem, nevén kell nevezni a bűnt. Ha nem nevezzük nevén a bűnt, akkor a bűn bűn marad. Hát hiába mondjuk ki általánosság, vagy Uram, köszönöm, hogy a bűneimet megbocsátottad, de melyiket? Amit ma elkövettem, igenis oda kell állni, megalázkodva az Úr előtt, és igenis le kell rendezni. El kell rendezni, el kell mondani. Ki kell tudni mondani azt, hogy Uram, könyörülj rajtam. Most meg engem egészen, hogy tiszta legyek. Íme ebben a történetben tehát jusson eszedbe. Jusson eszedbe, hogy te mi mindent kaptál, és hogy éltél a javakkal. Van egy csodálatos történet, nagyon szeretem, a tékozló fiú története, amiben Jézus elmondja azt, hogy egy fiatal emberke odaáll az édesapja elé, és azt mondja neki, hogy apám, add ki a vagyomból a rámeső részt, és elment és eltékozolt mindent. Mindenét szétszórta. Tudta az atya azt, hogy mi lesz ebből. Tudta azt, hogy ő még nem tud ezzel bánni, ezekkel az értékekkel. Hát nem ez van, drága testvérem, az ifjúsággal? Nem tud bánni az értékekkel? A test tisztaságával nem tud bánni az ifjúság? Milyen rettenetes látni azt, amikor süllyednek, amikor mennek. Nekem volt egy olyan ifjúsági csoportom, akik ne jöttek ifire, és utána mentek a diszkóba. És megmondtam nekik, hogy gyerekek, ebből nem lesz semmi. A diszkó elfog titeket, el is vitte ők. Mondom, sokkal erősebb lesz az a diszkó rátok nézve, mint az evangélium. De hát azért jönünk ide, mert anyu, apu ennek örül. Már itt is voltunk, de hát mi oda megyünk, és reggelig ott vagyunk. Félelmetes volt, és kérem, hiába mondtam nekik, hogy gyerekek, ezt nem így kellene. És aki nem ment el a diszkóba, azt utálták és gyűlölték. A szegény el is maradt. Szóval meg kell nézni azt, hogy az ember mit csinál az értékeivel. Az egészségével mit csinál. Ez a gazdag ember is dínom-dánomként ért, ebbe látta az életet. Az élet értelmi. Ott van az igazi élet, ahol ez a mozgás megvan. Éjjel és nappal. Ahol szól a zene. Hangosan szól a zene, úgyhogy ne lehessen hallani egymást. Ahol villognak a lámpák, úgyhogy az ember elvakuljon. Egyszer kerültem be egy ilyen helyre. Megmondom őszintén, menekültem. És ott volt egy kisgyereket, és végigvittek. és az a gyerek fogta a fülét, befogta a fülét és befogta a szemét. Bezárta a szemét, mert egyszerűen ezek az erők rosszul hatottak rá. Ezt is megvizsgálták, hogy a növények például a Bach muzsikánál szépen fejlődnek, ettől az iszonyatos nagy zenétől viszont szinte tönkre. Még a növényvilágra is rossz hatással van. De ime ebben a történetben ott van, hogy ez az ember eltékozolta a vagyonát. Mit tehetett volna a vagyonával? Rengeteget tesszük. Rengeteget. Megláthatta volna az éhezőket, a szomjazókat, megláthatta volna a mezíteleneket, megláthatta volna a szegényeket, igenis, megláthatta volna mindent. És mindenki segíthetett volna, de hát ő nem. Ő úgy gondolta, hogy ez nekem jár, mert az az enyém. Amikor hallok gazdagoknak nyilatkozatát televízióban, egyszer egy angol, Angliában élő japán hölgy nyilatkozott, aki nagyszerű vagyonra tett szert, irigyelt ember most már Angliában, és megkérdezték tőle, hogy segíti a szegényeket. Azt mondja, dehogy segítem, én is szegény voltam, küzdje föl magát. Testvérek, ez egy nagyon rossz látás. Még ahelyett, hogy együtt érezne, ahelyett, hogy meglátná azt, hogy igenis, mi mindent lehet tenni egy szegényért. Ezzel kapcsolatban egy nagyon kedves történetet mondok el Rothschild báróról, nem tudom, biztosan hallottak a testvérek, hogy ez a Rothschild báró élete végén hitre jutott. És nagyon sok alapítványt hozott létre. Szegény gyerekek tanítatása. Szegény emberek fölemelésére. Szóval fantasztikus, hogy mennyire megváltozott az ő életszemlélete, és amikor a halálos ágyán volt, akkor meghagyta a fiainak, hogy fiaim, amikor én meghaltam és fölravataloznak, tegyétek ki a kezemet a koporsóból. És mondjátok el az embereknek, hogy Rothschild báró keze üres. Nem vitt magával semmit sem. De viszünk valamit a szívünkben, a lelkünkben. Az, ami itt történt, ami itt lejátszódott, testvérek, igenis visszük magunkkal. Jusson eszedbe. És milyen nagy dolog, amikor az embernek itt jut eszébe. Mi értelme volt az életemnek? Mit tettem? Mi jót tettem, és mi mindent tékozoltam el? A tékozló fiú is milyen érdekes módon mélyre jutott, egészen a nyomorúságig jutott, és a nyomorúságban jutott eszébe az atyai ház. De ki tudja, drága testvéreim, ma, hogy van atyai ház? Hány ember tudja ezen a világon, hogy van mennyei édesatyánk, és van szabadítónk Jézus Krisztus személyében? Hány ember nem hallott még róla itt Magyarországon? Beszélünk az embereknek arról, hogy van atyai ház, és az atyai ház ajtaja még ki van nyitva. Az atyai házba be lehet menni Jézus Krisztuson keresztül. Testvérek, nagyon sok ember életben a nyomorúságban, hogy belesüllyed a szennybe, és egyszerűen nem lát semmi megoldást. Én egyszer hallottam, Dömösön voltam, elmentem a dömösieket meglátogatni, és ott egy fiatal asszony tett bizonyság. Testvérek, amikor elmondta, hogy ő honnét jött ki, Isten honnét hozta ki, nem hittem el. Egy dekoratív jelenség volt, fantasztikusan jó nézett ki, és kérem, ő annyira lezüllött élete volt, hogy taliskán tolták haza. A végén már a zárt osztály legbelső zugába került. És ott várták a halálát. És egyszer a keresztanyjának jutott eszébe, hogy ő fogadalmat tett. Hogy úgy nevelem és neveltetem azt a gyereket, hogy kérem, eszébe jutott a keresztlány, hogy hol van. És kihozta a saját felelősségére. És elvitte Dömösre, találkozott Krisztussal, és testvérek, ahogy fölépült. Volt egy gyereke, akit elveszített. Visszakapta még azt is. Mondom, testvérek, én ezt hallottam, láttam, egyszerűen elképesztő volt. Egyszerűen nem hittem szinte a szememnek. Igenis, Isten munkálkodik ma is. És a mélységből lehet hozzá kiáltani, és aki a mélységből kiált hozzá, testvérek, ő kiemeli a mélységből. És nincs az a mélység, ahonnét ne tudna megszabadítani. És ebben az igében lehet látni azt, hogy igenis az ember életében vannak nyomorúságok, és a nyomorúság megtanít imádkozni. A nyomorúság megtanít kiáltani. Miért van ez? Hát miért nem az örömök tanítanak meg kiáltani? Miért van az, hogy a Prédikátor könyvében azt olvassuk, hogy jobb a síralomházba elmenni, mint a lakodalmas ház? Mert testvérek, ott azért az ember másként gondol. Amikor megállunk egy koporsó mellett, ott azért hegykélhet az ember, cigarettázhat az ember, mutathatja azt, hogy engem ez nem érdekel, de egyszer ő is oda fog kerülni. Igenis, a lakodalmas házba az ember felejt. Mindent el akar felejteni. Sokszor egy lakodalmi, egy násznép bejön az Isten tiszteletre, az esküvőre, kérem, botrányosan viselkedik. Mondván az, hogy örömünnep van. Hát az örömöt csak így lehet kifejezni. Hogy az ember trágár, az ember szájából mocsok jön ki. Még viselkedni sem tud. Ilyen is van, testvérek. Én ilyennel is találkoztam már a saját gyülekezetemben. Szóval félelmetes az, amikor az ember életében ott van a nyomorúság, és a nyomorúságban nem látja meg a megoldást. Ilyennel is találkoztam. Olyannal is találkoztam, amikor valaki agyvérzéses beteg volt, félig meddig fölépült, tehát beszélgetni lehetett vele, még dolgozni is tudott, és ugyanúgy káromkodott, mint azelőtt. A nyomorúság nem változtatta meg az életét. Épp olyan kemény maradt a szíve. Épp olyan büszke maradt. Azt mondja, megmutatom, hogy még most is vagyok valaki. Ahelyett, hogy összetört volna, ahelyett, hogy odafordult volna az Úrhoz. És az illetőt, amikor meglátogattam, érdekes módon engem kigúnyolt. Kigúnyolt. Testvérek, az ember életében a nyomorúság azért jön, mint hogy mondja itt Ábrahám, hogy Lázár is elvette a maga nyomorúságát, de ő most vigasztaltatik. De a nyomorúságban mit tudott meg ez a Lázár? Azt tudta meg, hogy egyedül Istenre számíthatok, senki másra. És valamikor Isten kivisz minket a pusztába, és nem számíthatunk senki másra, csak rá. Izrael népét az engedetlenségbe hova viszi? A pusztába viszi. Nem azért vitte ki a pusztába, hogy elpusztuljanak, hanem azért, hogy elgondolkozzanak. És mivel nem gondolkoztak el, ott pusztultak el. Testvérek, Isten szolgálatában állnak a nyomorúságok, és a betegségek is. Hallottam egy gyülekezetről, ahol egy presbiter megsértődött azért, mert nem úgy csináltak meg valamit, ahogy ő elképzel. És azt mondta, ő soha többet be nem teszi a lábát ebbe a gyülekezetbe. Megtörtént. És egyszer csak megjelent. Nagyon alázatosan szégyelte magát. És bocsánatot kért mindenkitől. És elmondta, hogy miért jött vissza. Azért jöttem vissza, mert megállapították, hogy daganatom van. És ez a daganat rossz hit van. Igen, Isten van, mikor a nyomorúságon keresztül kopogtat, hogy te ember, biztosítsd az életet. Ott van az igébe, biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Ez a presbiter a büszkeségére vágyott. Arra vágyott, hogy ő legyen az első, és nem pedig arra, hogy szolgáljon az Úrnak. És ha nem úgy lett, akkor elfogadom azt, hogy nem úgy lett. Testvérek, és ott utána elkezdett szolgálni. És ott a gyülekezet együtt kiáltott érte. És olyan érdekes volt, hogy amikor jöttek az eredmények, és jobbak lettek az eredmények. Amikor az ember lelkileg, testvérek, fölszabadul a terhek alól, akkor igenis az kihat a szervekre, és kihat a szervezetre is. Mi az oka annak, amikor az orvosok azt mondják, hogy a betegségek több mint 90%-a lelki eredetű? Azért van ez, mert az ember nem él helyes lelki élet. Nem éli helyesen meg a maga lelkiségét. Mert parlagon hever a lelke. És mindenki vet ebbe a lélekbe. Mindenki. Minden hatás éri. Nincs benne szűrő.
Nincs benne kontroll, jöhet minden.
Aztán mit mond itt Ábrahám? Azt mondja, mert hiszen azt mondja ez a gazdag Ábrahámnak, hogy küld el Lázárt, hogy mássa újja hegyét vízbe, és hűsítse az én nyelvemet. És azt mondja Ábrahám, közöttünk és közöttetek nagy szakadék tátom, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, és onnan ide át ne jöhessen senki. Kedves testvérek, sok ember azt gondolja, hogy ha befejezi az életét, akkor kezdődik a jó. Sok ember így gondolkodik. Sok ember azt gondolja, hogy ha halottamat pappal temettetem, akkor biztos üdvözül. Nem igaz. Nem igaz. Ez tévedés. A temetéskor a szolgálat az élőknek szól. Az itt maradottaknak szól. Ő már nem hall belőle semmit. Nagy tévedés. Amikor jönnek hozzánk emlékharangoztatni, akkor azt mondják, hogy jó húzzák meg a harangot, hogy hallja ő is. Mi ez? Szóval félelmetes az, amikor az emberekben él egy hamis tudat. Egy hamis tudat. És ebbe a hamis tudatban élik az életüket, és gondolják azt, hogy aki elment, az még majd segít is nekünk. Testvérek, nem igaz. Nem igaz. Egyszerűen, világosan a Szentírásban megvan írva, hogy nem így van. Vagy sokan gondolják azt, hogy most meghalt, akkor imádkozunk értük. Vagy imádkoztatunk értük. Kérem, hiába. Jézus erről nem beszélt. Ilyen nincs. Nézzük, ez a gazdag könyörög azért, hogy onnét kapjon valami segítséget. Mert tudja az, hogy az az érték, ami ott van, az most őt enyhítené, hogyha kapna belőle. És kérem, mi történik? Az történik, hogy nem kap segítséget. Semmi segítséget. Semmi. Azt mondja itt Ábrahám, hogy közöttünk és közöttetek nagy közbevettetés van. Egy óriási szakadék tátunk, hogy aki itt van, át ne menjen, és aki ott van, ide jöjjön. Nem világos. Mit kell ez hozzátenni? És testvérek, tudjátok, hogy miért van az, hogyha valaki elveszíti a kedvesét, és elkezd érte imádkozni? Azért, mert az életében nem tette. Én nem egy halottam, nem egy szeretemet veszítettem már el, temettem el, eszembe nem jutott, hogy imádkozzak utána érte. Eszembe nem jutott, hogy kutassam azt, hogy hol van. Számomra lezárult az élete. Nincs többé. Vannak emlékeink természetesen, hálát adhatok Istennek, mindazért, amit rajta keresztül Isten adott nekem, de kérem, lezárult az élete. Elment. Nincs itt. És kérem, ő se tud rajtam segíteni. Nem tud segíteni. És hogy milyen veszélyes ez, amikor az ember szólítgatja a saját halottját. És közben meg is nyugszik. Valaki kimegy a temetőbe, és beszél a halottjához. És meg is nyugszik. De hamisan nyugszik meg. Ez hamis békesség. Ez nem az a békesség, amikor a bűn legördül az ember szívére. Amikor a hamisság megbocsátatik, nem az, de megnyugszik. Ez egy hamis megnyugvás. És milyen sok református ember gyakorolja magát ebbe? És miért? Azért, mert az Isten igéjét nem ismeri. Az nem jelenti azt, hogy ne menjek ki a sírjához, ne vigyek virágot, vigyek természetesen. Csináltassak neki síremléket, csináltathatok, semmi probléma. De ne beszélgessek vele. Mert nem hall ő semmit sem. Nem tud visszajönni, nem tud visszanézni.
és bármiféle ilyen jelenséggel találja az ember szembe magát, hogy elment és megmozdult a csillár, csak ennyit mondok, többet nem mondok, testvérek, megmozdult a csillár, vagy kopogások vannak, kérem, vigyázzunk, mert ezek nem tőlük vannak. Valahogy az embernek a lelke mélyén fogékony a félelemre, és akkor fogja ezeket. És azok, én hallottam egyszer egy papnéttől, aki elmondta nekem, hogy megbeszélték a férjével, amelyikük előbb megy el, az majd jelezni fogja, hogy van-e örök élet, vagy nincs örök élet. Testvérek, itt történt nem messze egyébként. Én teológus voltam, amikor oda kerültem, és mikor meghalt a férj, és mozgott a csillár, kérem, de mozgott. És azt mondja nekem ez a nagytiszteletű asszony, hogy tiszteltes úr vagy Imre, most már tudom, hogy van örök élet. Ez nem igaz. És hol van ez az örök élet? Hogy lehet oda bejutni? Mit kell azért tenni? Kérem, mindannyian örökké fogunk élni. De nem mindegy, hogy hol. Nem mindegy, hogy hol. Aki Krisztusban van, új teremtés. Aki nincs Krisztusban, régi teremtés. Aki Krisztusban van, annak az élete egészen már biztosítva van. De az ő élete van biztosítva. És azok igenis oda mennek. Úgy mennek oda, hogy azt mondta Jézus, eljövök ti hozzátok. Magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem ezt mondta Jézus. Én legalábbis így olvasom a Szentírásba. Világosan és egyszerűen. Nem pedig azt olvassuk, hogy majd ők közbejárnak értünk. Kérem, nem tudnak. Majd fogjuk látni a következő estéken is. Nem tudnak. Nincs ehhez jogosítványuk, testvérek. Bármilyen szent volt az illető, bármilyen nagyszerű életet élt, nincs ehhez lehetősége. Egy közben járunk van, egy. Jézus Krisztus. Nincs másik. Elmondok egy történetet, ezzel befejezem, amikor az előző gyülekezetemben voltam, egyszer meglátogatott engem a plébános úr, és azt mondta nekem, hogy Imre, szeretnélek megkérni, hogy Kalocsára viszik a Szent Jobbot, megállítom, és szólaljanak meg a református templom harangjai is. Mondtam, meg fognak szólalni a református templom harangjai, ha visszateszitek oda, ahova való. Mondom, de a Szent Jobbot, ha megállítjátok, kérem, ki se fogok menni. Hát azt mondta, hogy én megsértettem őt, ítélve, stb. Mondom, nem baj. És kérem, 1989-ben, amikor az első Szent Jobb körmenet volt, én nem akarom bántani a katolikusokat, nálam nagyon sok katolikus család jár Isten tisztelete, sőt, nagyon buzgók, de elmondom azt, hogy 1989. augusztus 20-án ezt az igét olvastam a Szentírásba. Nem úgy, hogy kikerestem, hanem úgy, hogy éppen azt a részt olvastam, mert van, mikor egy év alatt, fél év alatt végigolvasom úgy a Szentírást. Veszem az elejétől, és olvasom. Olvasom a Bibliaolvasókkal, ahhoz szerint is, de olvasom. Kérem, Jeremiás, nem Ezékiel próféta könyve 43. részéből olvasom, beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, ezért elbántam velük haragomban. Most azonban felhagynak a paráznasággal, és itt a lényeg, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig közöttük fogok lakni örökre. Izrael népe hová süllyedt? Oda süllyedt, hogy a királyaik holttestét elkezdték dicsőíteni. Erekjeként. Ott voltak a királyok holttestei, mint erekjék, a csontok, a ruhadarabok. És mit mond Isten? Azt mondja Ezékielen keresztül. Ha elviszitek előlem a királyok holttestét, akkor én közöttetek fogok lakni örökre. És akkor bekapcsoltam a tévét, persze nem tudtam, hogy éppen ez van. És ott látom a körmenetet, látom, amikor füstölnek, És ott vannak a református püspökeink. És ott püstölik őket. Tudjátok, mi a füstölés? Azzal elűzzük az ördögöt. Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. De jó lenne, ha ilyen könnyű volna. Nem lehet. Világos az ige, a mai ige, az, hogy aki oda jutott, nem mehet át. Ez a hely, ez az idő, amit itt élünk ebben a testben. Itt történnek meg a megfordulások. Itt. Isten az ő fiát ide küldte. Itt halt meg, és itt támadt fel a halál. Ide. Aki hisz ő benne, ha meghal is, él az. Aki nem hisz, immár elkárhozott. Íme a gazda. Nem hitt, kárhozatban élt, és ez csak folytatódott, e test nélkül. Csendesedjünk el, és vigyük az Úr elé a mi életünket. És ezzel az igével fejezem be, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hát ez is egy csodálatos. Ige az ígéretével. Amen. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük az igét, és köszönjük neked az igei figyelmeztetőt, hogy egyedül csak benned bízhatunk. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy fiadban, Jézus Krisztusban mélyre szálltál. Egészen a pokol mélyéig azért, hogy nekünk ne kelljen elkárhoznunk, ha hiszünk benned. Köszönjük, Urunk, hogy magadra vetted a mi bűneinket, minden utálatosságunkat, ami kizár bennünket a te országodból. És köszönjük, Urunk, az, hogy mindenért eleget tettél, mindenért megfizettél, tisztán és tökéletesen. Urunk, tedd magunkévá, tedd a miénkévé, személyessé azt, hogy te így szeretsz bennünket, hogy a kegyelem gyermekei vagyunk, ha benned bízunk. És adj nekünk szívünk mélyén is örömet, hogy értve másokat is tudjunk megszólítani, másokat is tudjunk hozzád vezetni. Köszönjük, édesatyánk, az igét, az ige világosságát, és köszönjük, hogy lelked az igén keresztül világosságot gyújt a mi szívünkbe. És köszönjük, hogy nem elveszíteni akarsz bennünket, hanem üdvözíteni. És legyen áldott a te neved, hogy fiadban, Jézus Krisztusban ezt teszed, még ma is. Ó, hallgasd meg imádságunkat, Szent Háromság Isten, Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldás, kegyelem és békesség legyen és maradjunk ki velünk. Amen. Az ifjúság fog szolgálni. Yeah.
néhány felnőtt konfirmandus készül arra, hogy bizonyságot tegyen. Kicsit ugyan még távolabban, de hadd hívjam sok szeretettel a testvéreket a reformáció ünnepéhez kapcsolódó alkalmakra is. Így az elsőnek a helyszíne az nem a mi templomunk lesz, hanem az evangélikus templom. 29-én szombaton este 6 órai kezdettel ott megtekinthetjük a Luther című filmet, melyet tudom, hogy sokan láttunk már, legalábbis innen a református gyülekezetünk föld is. Ami feliratos volt, ez pedig magyar lesz, tehát egy kicsit azért azt hiszem, hogy élvezhető, vagy könnyebben élvezhető. Hétfőn, az 31. hét este 6 órakor lesz reformációi ünnepi istentisztelet együtt az evangélikus testvérekkel, annak a helyszíne pedig a Mitánkolunk tárgya református templom lesz. Fordítok ezeket az ünnepi alkalmakat is imádságra nyitom. Most pedig jó pihenést kívánok mindenkinek, áldás, vétesség, Isten a